Kezdődik a híradó pénteken, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Másodfokú riasztás van Somogy, Tolna és Baranya megyében a hófúvás miatt. A Dél-Dunántúlon már 20 centi hó esett. Tavasztól tovább csökken a gáz ára, a harmadik rezsicsökkentésről dönt a Fidesz-KDNP frakció. Senki nem jutott ma pénzhez a Körmendés vidéket a Karékszövetkezetnél, a betétbiztosítási alap segít a számlatulajdonosokon. Holnap lesz a DAL című műsor első elődöntője, idén már az interneten is lehet szavazni. Reggel óta esik, időnként szakad a hó az ország több megyéjében. A Dunántúl déli részén már 15-20 cm hullott. A viharos szél több helyen hófúvásokat okoz, ezért az utak csak nehezen járhatóak, több megyében kamionstoppot rendeltek el. Napközben sok baleset történt, elzárt település egyelőre nincs, de több út vált járhatatlanná. Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancs hófúvás riasztást adott ki Somogyban, a Barcsi és a Kaposvári, Tolnában a Dombó, Bovári és a Bonyhádi járásra, illetve Baranya megye nagy részére. Ezeken a területeken a szél magas hótorlaszokat emelhet. A katasztrófa védelem kéri a lakosságot, hogy éjszaka ne induljanak útnak, illetve a reggeli indulás előtt is tájékozódjanak az aktuális hóhelyzetről, és folyamatosan kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit, valamint tájékozódjanak a vesz.katasztrófavédelem.hu címről letölthető veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás használatával. Rövidesen élőben kapcsoljuk kollégáinkat több dél-dunántúli helyszínről. Tavasszal tovább csökkenhet a gáz ára. A harmadik rezsicsökkentésről Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakció vezetője beszélt Balatonszárszón, a kormánypártok évadnyitó frakcióülése előtt. Hozzátette, az újabb rezsicsökkentésről több verzió is készült, a csökkentés mértékéről és pontos időpontjáról a balatonszárszói tanácskozáson dönthetnek.
Balatonszárszón tartják a kormánypártok az évadnyitó frakcióülésüket. A tanácskozás előtt Rogán Antal azt mondta, hogy már tavasszal tovább csökkenhetnek a lakossági rezsiköltségek. Hozzátette, először a gáz lehet olcsóbb, és ezt követeti a villamosenergia, illetve a távhődíjának csökkentése.
Több verziót is készítettünk, tehát mielőtt azt kérdeznék tőlem, hogy melyek is a javaslataink pontosan, hadd mondjam azt el, hogy több verzióból választhat a frakciülés, és ennek megfelelően fogjuk véglegesíteni a számításainkat, és utána bejelenteni a nyilvánosságnak. Úgyhogy engedjék meg, hogy a konkrét számokról először a képviselőtársaimat tájékoztassam.
Eddig háromszor csökkentek a rezsijárak. Először tavaly januárban, amikor 10%-kal lett olcsóbb a földgáz, az áram és a távhő. Második lépésben júliustól a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvízszippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja mérséklődött 10%-kal. Novembertől pedig ismét a gáz, az áram és a távhő ára lett alacsonyabb.
8 év alatt 15-ször.
A szocialista kormányok 8 év alatt 15-ször emelték a rezsijárakat, mondta Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa, csütörtökön este egy fővárosi lakossági fórumon. Ez a fórum is része annak a rendezvénysorozatnak, amelyet a rezsicsökkentés megvédéséért indított a Fidesz. A mostani kormány azért határozta el, hogy folyamatosan csökkenti a megélhetési költségeket, mert 4 éve még sok család a bevételének 40-50%-át költötte rezsire, tette hozzá a politikus.
Európában a gázért a magyarok fizették toronymagasan a legtöbbet, a villanyárért pedig a második helyen voltunk ebben a sorrendben.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 23 ország energiaárait vizsgálta az elmúlt fél évben. Az adatok szerint júliusban még csak a román fővárosban élők költötték a jövedelmük nagyobb részét közüzemi szolgáltatásokra, mint Budapesten. Decemberben, a második rezsicsökkentés után viszont már Pozsony, Prága és Lisszabon is megelőzött minket ezen a listán.
Az MSZP igazságtalannak tartja a rezsicsökkentést. Józsa István azt mondta, a rászoruló kiskeresetűeknek nagyobb megtakarítást kellene lehetővé tenni, amire fedezetet adna a világpiaci árak csökkenése. A Jobbik szerint bizonytalanságot szül, ha a harmadik rezsicsökkentés nem lesz teljes körű, és nem hajtják végre a választások előtt. Apáti István közleményében azt írta, fennáll a veszély annak, hogy a választások utára megígért mérséklés csak kampányígéret marad. Fontos üzenetet hordoz a rezsicsökkentés, mégpedig azt, hogy közteherviselés van az országban, jelentette ki az emberi erőforrás miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátorban. Balogh Zoltán a Védjük meg együtt a rezsicsökkentés című fórum előtt elmondta, az nem járja, hogy fogalmazott, hogy éppen azok szenvedik meg a gazdasági válságot és viselik az ebből eredő következményeket, akik munkából akarják eltartani magukat és családjukat.
Tehermegosztás van ma már Magyarországon a bankok, a közműszolgáltatók és a lakosság között, és ebből a kormány sem vonja ki természetesen magát, ami egy sokkal igazságosabb rendszer, mint ami korábban volt. Efelé haladunk, hogy még igazságosabb legyen.
A magyar államháztartás adatai nemzetközi összehasonlításban is kedvezőek, jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. Banai Péter Benő azt mondta, jelenleg 17 Európai Uniós tagállam ellen folyik túlzott deficit eljárás. A magyar államháztartás hiánya azonban valószínűleg idén is 3% alatt marad. Hangsúlyozta, az alacsony deficit kedvező növekedéssel is párosul Magyarországon, a gazdaság bővülése tavaly 1% körül lehetett. Elkezdték és 20 napon belül be is fejezik a körmendi takarékpénztár ügyfeleinek kártalanítását. A Magyar Nemzeti Bank gyenge likviditási helyzetre hivatkozva tegnap visszavonta a pénzintézet működési engedélyét és elrendelte a végelszámolását. A Körmendés vidéke takarékszövetkezetnek 13 ezer ügyfele van, őket az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanítja.
Annyit mondtak, hogy az OBA majd értesít.
20 napon belül, 30 forintig kártalanít az OBA.
Hiába álltak sorban reggel az ügyfelek a körmendi pénzintézet fiókjai előtt. Akik bejutottak, azok sem jutottak sokra. Pénzt nem tudtak felvenni sem a fiókban, sem az automatáknál. Az Országos Betétbiztosítási Alap, vagyis az OBA segít majd a takarékszövetkezet ügyfeleinek néhány hét múlva.
Nekem vállalkozói számlám van itt, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy nyissak egy másik bankba egy másik számlát, és majd az OBA-n keresztül rendeződnek a dolgaim. Meg van betétem is, azt is majd az OBA fogja 20 napon belül kifizetni készpénzre.
A Nemzeti Bank egy korábbi felügyeleti vizsgálat után csütörtökön döntött úgy, hogy a pénzintézet működése fenntarthatatlan. Ezért minden számlát zároltak, és visszamondták a cég működési engedélyét.
Ez mondjuk most hirtelen jött végül is, tényleg semmi előzetes nem tudtunk róla.
Az ügyfelek csalódottan, de egyelőre fegyelmezetten fogadták, hogy nem jutnak a pénzükhöz, így a körmendi fiók előtt várakozó rendőröknek sem kellett intézkedniük. A Betétbiztosítási Alap azt közölte, hogy pénteken elkezdték és 20 napon belül be is fejezik a takarékpénztár ügyfeleinek kártalanítását. A számla tulajdonosoknak nincs teendőjük, 1 millió forintig a postaházhoz viszi a kártalanítást. Az 1 és 5 millió forint közötti betétesek egy kártyát kapnak, az 5 milliónál nagyobb összegű betétekhez pedig a takarékbank közreműködésével lehet hozzájutni.
És akkor vissza a hóhelyzethez. Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancs hófúvás riasztást adott ki Somogyban a Barcsi és a Kaposvári, Tolnában a Dombóvári és a Bonyhádi járásra, illetve Baranya megye nagy részére. Ezeken a területeken a szél magas hótorlaszokat emelhet. A katasztrófa védelem arra kéri a lakosságot, hogy éjszaka ne induljanak útnak, illetve a reggeli indulás előtt is tájékozódjanak az aktuális hóhelyzetről, és folyamatosan kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit. Pécset Német Krisztina követte egész nap az eseményeket. Szervusz Kriszta, mi a helyzet most a városban és a környező hegyekben?
Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Pécset délután kezdett el intenzíven havazni, azóta azonban helyenként 15-20 cm hó is hullott. A szakemberek további 20 cm-re számítanak, ezért marad a narancssárga másodfokú riasztás. Ennek ellenére azonban sajnos sokan ültek autóba, hogy mögöttem is látszik, folyamatosan megy itt a forgalom. Ugyanakkor már pár autó felszerelte a hóláncot. Ennek ellenére sok volt a koccanásos baleset, illetve az árokba csúszás is. Jó hír viszont, hogy személyi sérülés egyiknél sem történt. Rossz hír viszont a fuvarozóknak, hogy kamionstoppot rendeltek el Baranya megyében, majd Tolnára és Somogy megyére is kiterjesztették ezt. Nekik viszont ideiglenes kamionparkolókat hoztak létre, ahova meleg teát és élelmet visznek majd a szervezetek. Ezzel terepülés nincsen, és az előrejelzések szerint szombat délután ez az intenzív havazás és a viharos erejű szél is megszűnhet itt a térségben.
Kapcsolunk tovább, Zalaegerszeg közelében van Péter Árpád. Szervusz Árpi, most is az elakadó csúszkáló kamionokkal volt a legtöbb gond, mint általában mindig. Hogyan kezelték ezeket a hatóságok?
Szervusz, jó estét kívánok! Zala megyében az operatív törzs hajnali 5 órakor kezdte meg a munkáját a katasztrófavédelmi igazgatóságon, együttműködve a rendőrséggel, illetőleg a magyar közút szakembereivel. Rendkívüli helyzetben nem kellett beavatkozniuk, de valóban nagyon sok megcsúszás adott munkát a tűzoltóknak, a szakembereknek. Például a 61-es úton Nagykanizsa közelében majdnem egy időben egy autóbusz és 3 kamion akadt el, a 74-esen pedig egy kamion fordult keresztbe az úton, több órára megbénult mindkét helyen a forgalom. Itt Zala megyében eddig körülbelül 10 cm-nyi hó esett, 7 melegedő pontot jelöltek ki a szakemberek a főutak mentén, ahol várják az éjszakára bajba jutottakat. És egy friss információ, nem oly régen Valkonya közelében egy teherautó, egy fákat szállító teherautó csúszott meg és borult fel. Személyi sérülés legalábbis az eddigi információk szerint nem történt. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki teheti, ne induljon útnak Zala megyében.
Németh Krisztina, Péter Árpád, köszönjük. Kollégáink egész nap járták a behavazott országrészeket.
Árokba csúszott autó és az úton keresztbe fordult kamion. Így néztek ki az utak ma Zala megyében. Nagy pelyhekben, az erős szél miatt vízszintesen szakadt egész nap a hó a térségben. Helyenként olyan sűrűn esett, hogy alig lehetett 20 méterre belátni az utat. Ez a helyi férfi a saját traktorjával segített a megcsúszott autók mentésében.
A mai nap a harmadik kocsi. Sajnos ez történik, mikor nincsenek felkészülve a téli útviszonyokra, illetve nagyon latyakos az út, és sajnos ilyenkor nem lehet mit tenni.
Baranyában sem volt jobb a helyzet. Pár óra alatt csak nem 10 centi hó szakadt a megyére. Az utakon csak lépésben lehetett közlekedni, több helyen hosszú sorok torlódtak fel. Délutára kamionstoppot is elrendeltek a megyében, ez a fuvaros Pécs határában vesztegelt.
Egy fél órája, mert azt az utasítást kapták a rendőrök, hogy nem lehet nagy kocsikat elengedni a meccseken keresztül, illetve Komló irányába.
Somogy megyében sem volt egyszerű közlekedni, ez a kamion nem tudott felmenni egy lejtőn. Egy busz Szilvás-Szentmárton felé akadt el a hóban, egy másik pedig Kaposváron csúszott le az útról. Az utasok inkább gyalog mentek tovább. Reggel még biciklivel indult el ez a férfi is Kaposmérőről, délutánra már inkább csak hazatolta a két kerekűt.
Reggel még kerékpárra jöttem, de akkor még jó volt az, de inkább most rászállom az időt, elmegyek inkább haza a gyalog.
A településen megállás nélkül lapátolták a havat a helyiek, azt mondják, éjszaka sem pihenhetnek.
Még estére még el kell dobni, mert reggel megyek dolgozni, addig a utat kell csinálnom a kocsinak is.
Azért akadt, aki örült is a hónak. A lejtőket ellepték a szánkózók, többen hógolyóztak is a havas városokban. A főváros még nem érte el a havazás, a rendőrök azonban sorra állították meg az autósokat, hogy az ellenőrzés mellett jó tanácsot is adjanak a sofőröknek.
Üres tankkal vagy kevés üzemanyaggal ne vágjunk neki egy hosszabb útnak, illetve lehet kapni különböző hipermarketekbe, autósboltokba ilyen összehajthatós lapátot, ami jó szolgálatot tud tenni.
A fővárosban már készenlétben állnak a hókotrók, összesen 116 jármű kezdi meg az utak takarítását, ha megérkezik a havazás Budapestre.
Napközben többször több helyen is le kellett zárni az M7-es autópályát. Ott van a stráda mellett kollégám Szimicsku László, és a katasztrófavédelem központjában pedig Hajdú Márton. Laci, mi a helyzet most az M7-esen?
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Hát itt ezekben a percekben kicsit mérséklődött a havazás, az M7-es siófoki lehajtója környékén állunk most, így igazából most már nem is a szállingozó hó, hanem az azt kísérő erősebb széllökések okozzák a gondot. A hókotrok, amelyek egyébként itt párban járnak az M7-es autópályán, igazából ezzel küzdenek, hogy a szél okozta hóátfúvásokat és felfagyásokat megszüntessék. Az autók egyébként, nem tudom mennyire látszik, kicsit lassabban haladnak a megszokottnál, sőt, nagyjából egy olyan 90-100 km/órás sebességre állt be mindenki. Muszáj is, mert az utak több helyütt csúszósak, főleg a felüljárók, így a Köröshegyi Völgyhídnál például bevezettek sebességkorlátozást, ott nem is lehet 60 km/órás sebességnél gyorsabban menni. Napközben az M7-es volt az egyik krízispontja a hóhelyzetnek ebben az országban. Több helyütt több különböző baleset is történt, leginkább csúszásokkal, csúszós útfelületekkel gyűlt meg a baja az autósoknak, kamionosoknak. Viszont a végére egy jó hírt is hadd mondjak a hóhelyzetre való tekintettel. az M6-os és az M7-es autópályát díjmentesítették, így akik most szeretnék használni ezt a két Stradát, tehát az M6-ost és az M7-est, azoknak az úthasználatért nem kell fizetni.
Már lehet, hogy inkább most ne használják, mert senki ne induljon útnak, lehetőleg. Hajdú Mártontól kérdezem, hogy mire és hogyan készüljön éjszakára a katasztrófavédelem.
Jó estét kívánok! Az éjszakai órákra nagyjából arra készülünk, amit itt a bejelentkezésekben, a beszámolóban hallhattunk, hogy továbbra is elsősorban olyan műszaki mentéseket kell majd a katasztrófavédelem tűzoltó egységének végrehajtani, amelyek a télies időjárás miatt az utakon keletkeznek. A baleseteknél egyelőre arról tudok beszámolni, hogy súlyos sérülés, illetve haláleset nem történt, azonban számolunk azzal is, hogy kisebb sérülések történhetnek az ilyen baleseteknél, amikor a buszok például árokba csúsznak, ha van rajtuk utas, ha nincs, hiszen a sofőr is megsérülhet. Több helyen karambolok történtek, személyi autók, teherautók ütköztek, így sok helyen lassult a forgalom, azt várjuk, hogy az esti órákban ez enyhülni fog, hiszen a forgalom is csökken, de balesetekre még mindig számítunk, illetve az idő előre haladtával számítunk arra, hogy változni fog az időjárás. Várhatóan a reggeli órákra itt az éjszakai fagy miatt több helyen csúszósá, síkossá válnak az utak, ezért mindenkit kérünk arra, hogy tájékozódjon, mielőtt útnak indul, és feltétlenül sokkal óvatosabban vezessenek.
Hajdú Márton, Szimiskun László, köszönjük! Nem tartozik egy súlycsoportba az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció. Erről beszélt Bajnai Gordon egy tegnapi interjúban, és véleményét a Híradónak is megerősítette. Szerinte Gyurcsány Ferencéknek várhatóan kisebb súlya lesz a parlamentben, és ha kormányra kerülnének, akkor sem jutna nekik meghatározó szerep. A Demokratikus Koalíció szóvivője szerint értelmezhetetlen Bajnai Gordon kijelentése.
Mesterházi Attila, a második helyen én, a harmadik helyen Gyurcsány Ferenc.
Múlt hét kedden jelentette be 5 baloldali párt, hogy közösen indulnak a választáson. Bajnai Gordonéknak le kellett mondaniuk 9 egyéni körzetről Gyurcsány Ferencék javára. Továbbá el kellett fogadniuk, hogy Gyurcsány Ferenc is felkerül a közös listára. Politikai elemzők szerint ezzel az Együtt PM lett a legnagyobb vesztese az ellenzéki szövetség kibővítésének. Ehhez képest Bajnai Gordon egy csütörtöki interjúban mégis úgy beszélt egy esetleges koalícióról, mintha nem is számolna Gyurcsány Ferenccel és pártjával. Valójában 2-2,5 párti kormányzásra kell szerintem készülni, ezt nyilatkozta, majd az MSZP-t és az Együtt PM-et nevezte meghatározó erőknek, és arra utalt, hogy a többi pártnak kisebb a súlya. A pártszövetségnek 5 tagja van, az MSZP, az Együtt, a PM, a DK és a Magyar Liberális Párt. Bajnai Gordon csütörtöki nyilatkozata szerint az 5-ből 2-2,5 lehet az, amelyik kormányzati szerephez juthat, de Gyurcsány Ferenc pártját nem sorolta ebbe a körbe. Bajnai Gordon pénteken megerősítette, hogy a Demokratikus Koalíció és a liberálisok szerinte nincsenek egy súlycsoportban az Együtt PM-mel.
Mivel ők csekélyebb súlyjal fognak részt venni várhatóan ebben a parlamentben, kisebb a súlyuk, ezért ők a súlyuknak megfelelően fogják majd próbálni érvényesíteni a saját programjukat.
Bajnai Gordon szerint az MSZP és az Együtt PM szövetsége sokkal szorosabb, mint amit múlt héten megkötöttek Gyurcsány Ferencékkel és a liberálisokkal. Azt mondta, ezért a szocialisták és az Együtt PM közös programja adná az alapját egy koalíciós kormányzásnak. Ezt nevezte 2-2,5 párti kormányzásnak.
Ezt a programot egy párt szövetség, az Együtt PM és az MSZP kötötte egymással. Ezt mondtam 2,5-nek, hiszen a mi szövetségünk olyan szoros, hogy nekünk közös programunk van.
Nem tudom értelmezni a félpárti szerepet, ezek mind önálló, különálló pártok, amelyek részt vesznek ebben az együttműködésben.
Így reagált Gréci Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője. Azt mondta, 4 párti együttműködésben fognak dolgozni. Igaz, ő nem a kormányzásról beszélt, hanem csak a kampányról.
Mi egy 4 párti teljes együttműködést kötöttünk, és ilyen is fog megvalósulni a kampányban. Ez a 4 párt a Magyar Szocialista Párt, az Együtt PM, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt. Ebben nem fél pártok vannak, hanem egész pártok vesznek részt.
Korábban Gyurcsány Ferenc is egyértelművé tette, hogy ő és a pártja nem vonulnak a háttérbe.
Tüntetők fogadták Bajnai Gordont Miskolcon, ahol az Együtt PM vezetője a szocialista Gúr Nándorral tartott sajtótájékoztatót. Gyurcsány bedarált, Gordon nekünk számít a rezsi. Többek között ilyen feliratú táblákkal várták Bajnai Gordont a borsodi megyeszékhelyen. A Fidesz miskolci szervezete szerint a borsodiak végképp nem kérnek többet a munkanélküliségből, a megszorításokból, amelyekben folyamatosan részük volt az első Gyurcsány korszakban. Ismert közéleti szereplők nyílt levelet írtak Mesterházi Attilának, amiben arra kérik, hogy töröljék Gyurcsány Ferencet a baloldali pártok közös listájáról. Az aláírók szerint Gyurcsány Ferencnek korábbi tevékenysége miatt nincs helye a közéletben. A Keresztény Demokraták Ifjúsági Szervezete is arra hívta fel a szocialisták figyelmét, hogy a holnapi kongresszuson megakadályozhatják a volt miniszterelnök visszatérését. Az MSZP szerint ez csak hangulatkeltés.
Elfoglalta az MSZP székházát Gyurcsány Ferenc. Erre akarta felhívni a figyelmet a KDNP ifjúsági szervezete kora este. Egy hatalmas képet vetítettek a Jókai utcai székház falára, és azt írták mellé, hogy megjöttem. Ugyanezt üzente az interneten Gyurcsány Ferenc múlt héten, amikor biztossá vált, hogy felkerül a közös baloldali listára.
Gyurcsány Ferenc amilyen gyorsan megjött, remélhetőleg olyan gyorsan is fog távozni a baloldal éléről.
Hollik István az X-elnöke kártékonynak nevezte Gyurcsány Ferenc korábbi politikai tevékenységét. Példaként említette, hogy a Gyurcsány koalíció felszámolta az otthontámogatási rendszert, több tízezer fiatalt kényszerített a devizahitel csapdájába, eladósította az országot és a tandíjat is be akarta vezetni. Hollik István szerint a szocialisták még megakadályozhatják Gyurcsány Ferenc visszatérését.
Arra szólítjuk fel a Magyar Szocialista Párt jó szándékú tagjait, hogy holnap mondjanak nemet a kongresszusokon arra a listára, amelyen Gyurcsány Ferenc szerepel.
Az MSZP ifjúsági szervezete tehát vitt a kereszténydemokrata politikusoknak. Bihal Dávid, a Societas választmányi elnöke azt mondta, a kormánypártoknak semmiféle joguk nincs arra, hogy a baloldali pártszövetséget, illetve annak vezetőit bírálják.
X, illetve a kereszténydemokraták, illetve a Fidesz mai napig a baloldal ellen próbálja hergelni az embereket.
Ismert közéleti szereplők is arra kérték Mesterházi Attilát, hogy a hétvégi kongresszuson töröljék Gyurcsány Ferencet a baloldali pártok közös listájáról. A levélben, amely több országos napilapban is megjelent, azt írják, annak a személynek, aki a hatalom megtartása érdekében saját bevallása szerint is éveken át tudatosan hazudott a magyar embereknek, és aki a rendőrséget a békésen ünneplő magyar emberekre úszította, soha többé nincs helye a közéletben. Csókai András nemzetközi hírű idegsebész is aláírta a nyílt levelet. Szerinte Gyurcsány Ferenc családellenes politikája rendkívül sokat ártott Magyarországnak.
Durván ellene menni az európai nemzeti és keresztény értékeknek, hát ezért írtuk alá, vagy nem hiszem, hogy lesz sok foganatja, de ez is egy jelzés, és kellenek az ilyen jelzések.
Az aláírók közt szerepel többek között Krosics Gyula, Csóri Sándor, Jókai Anna, Wittner Mária és Szűrős Mátyás is.
Az MSZP arra szólítja fel a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az elmúlt egy évben keletkezett összes olyan dokumentumot, amellyel a paksi atomerőmű bővítéséről Oroszországgal kötött megállapodást előkészítették. Józsa István, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, nem tudni, milyen döntés előkészítés előzte meg a bővítésről szóló megállapodást.
10 millió magyar ember sorsáról nem dönthet egy kollégiumi szobatársaság. Orbán Viktor nem fejezi be ezt az atomisztikus titkolózást, a közvélemény az atompaktumban is csak egy újabb Fidesz mutyit fog látni.
A Fidesz szerint a Gyurcsány koalíció Paks ügyében is homlok egyenest mást beszél, mint korábban. A párt közleményében azt írja, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházi Attila is lebukott az újabb hazugságaikkal, mivel korábbi videófelvételek, nyilatkozatok sora, a Wikileaks iratai és parlamenti döntésük is bizonyítják, hogy mindegyikük akarta és támogatta a paksi atomerőmű orosz technológiával való felújítását. Minden magyar állampolgárnak ingyen internet hozzáférést biztosítana a Jobbik. Az ellenzéki párt alelnöke Novák előtt szerint Magyarországon a hatodik legmagasabb az Európai Unióban az internet szolgáltatás díja, holott a Jobbik szerint ez a szolgáltatás ugyanúgy a mindennapi megélhetés része, mint a többi rezsijelen.
Az ingyenes internet a nemzetgazdaságot is rendkívüli mértékben felpörgetné, hiszen a távmunkát, távoktatást, vagy akár csak a távügyintézést is nagy mértékben segítheti. Gondoljunk arra, hogy nem lesz akkor a forgalom az utakon, nem kell annyi állami alkalmazottat például az ügyfélszolgálatokon alkalmazni.
Mind a 18 budapesti egyéni választókerületben állít jelöltet az LMP. Schiffer András, a párt társelnöke azt mondta, a napokban vált véglegessé a 106 egyéni választókerületben állítandó jelöltjeik listája, amelyet a hétvégi kongresszuson hagynak jóvá.
Van élet az elmúlt negyed század politikai elitje után, van választási lehetőségük azoknak, akik nem kérnek sem a nemzeti cinizmus rendszeréből, sem azokból a Gyurcsány-Bajnai rendszer főembereiből, akik egyébként egyszer már Orbán kezére játszották az országot.
Tisztázni kell a választás részletes szabályait, hiszen ennek hiányában később megkérdőjelezhető lesz a szavazás tisztasága. Ezt mondta a közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt elnöke. Szili Katalin úgy fogalmazott, még nem teljesen ismert az országgyűlési választás gyakorlati lebonyolítása.
Mindannyiunk érdeke, az az egész ország, az egész nemzet érdeke, hogy ez a választás tisztán történjen meg, ne fűződhessenek kérdések arra vonatkozóan, ami a választás tisztaságát és az ahhoz fűződő érdeket jelenti.
Az ukrán kormány nem tervezi szükségállapot bevezetését, de minden eszközt felhasznál ahhoz, hogy helyreállítsa a rendet, ezt mondta az ukrán miniszterelnök. A tüntetők éjszaka kövekkel, botokkal és petárdákkal támadták a megyei közigazgatás épületét védő rendőröket Cserkasziban a fővárosban, Kijevben pedig a mezőgazdasági minisztérium épületét foglalták el. Pénteken napközben nem voltak összecsapások az országban. Az ellenzéki pártok most arra várnak, hogy szabadon engedik-e az elmúlt napokban bebörtönzött tüntetőket. Erre ugyanis ígéretet kaptak Janukovics elnöktől.
A barikádjaikat erősítették napközben a kormány ellenes tüntetők Kijevben. Embermagasságú falakat emeltek jéggel teli zsákokból, és autógumikat halmoztak fel, amiket éjszaka meg tudnak gyújtani. Napközben nem voltak összecsapások a tüntetők és a rendőrök között. A padhelyzet azután állt be, miután az ellenzék vezetői este találkoztak Viktor Janukovics ukrán elnökkel. Vitali Klitschko a megbeszélés után azt mondta, 3 napot adtak Janukovicsnak a több mint 100 letartóztatott tüntető szabadon bocsátására, és azt, hogy erre ígéretet is kaptak. Néhány órával később azonban már csalódottan állt ki a függetlenség terén összegyűlt tüntetők elé. Órákig tárgyaltunk a semmiről, de legalább most már tudom, hogy fölösleges egy asztalhoz ülni olyan emberrel, aki folyamatosan hazudik, mondta a profi boxvilágbajnok Janukovics államfőre utalva. Egyelőre úgy tűnik, mindkét fél kivárja a 3 napot. A tüntetők éjszaka ugyan újabb kormányzati épületeket foglaltak el, de harc nélkül. A rendőrök nem álltak az útjukba. Cserkasziban nem volt ilyen békés a megyei közigazgatás épületének elfoglalása. 5000-en rohamozták meg az épületet, kövekkel, botokkal és petárdákkal támadták az épületet védő rendőröket, akik vízágyúval igyekeztek visszatartani őket sikertelenül. Mikola Azarov miniszterelnök a Davoszi Világgazdasági Fórumon azt mondta, az ukrán kormány nem tervezi szükségállapot bevezetését, de minden eszközt hajlandó felhasználni ahhoz, hogy visszaállítsa a rendet Ukrajnában. Ami ebben a pillanatban Ukrajnában történik, az nem más, mint egy puccs előkészítése, mondta a miniszterelnök. Kezdetben az volt a magyarázat, hogy az unióval kötendő társulási szerződés mellett állnak ki, de ez most már nyíltan a hatalom megszerzéséről szól. Ukrajnában sokan tartanak attól, hogy az Azarov megfogalmazása szerinti minden eszköz, akár az orosz fegyveres erők behívását is jelentheti. Kijevben az a szóbeszéd terjed, hogy a rohamrendőrök között már most is sok orosz katona van. Közben az ukrán rendőrség bocsánatot kért azért, mert megaláztak és meg is ütöttek egy mesztelenre vetköztetett tüntetőt a mínusz 10 fokos hidegben. A belügyminisztérium az ügy kivizsgálását ígérte.
Megrázó történet következik. Itthon előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a 45 éves férfit, akinek a házában egy betonba öntött női holttestet találtak. A nyomozás eddigi adatai szerint a nő azért kereste fel a tárnoki házat, hogy az ott lakó férfival rendezzék egy régóta húzódó vitájukat. A találkozón azonban a férfi végzett a nővel, a holttestet pedig elrejtette. Ügyvédje 5 millió forint óvadékot ajánlott fel, hogy a férfit házi őrizetbe helyezzék nyomkövető eszköz viselése mellett. Ezt azonban a bíróság elutasította. Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit is, aki szerdán megütött egy vezető ügyészt a fővárosi törvényszéken. Az elmúlt években többször is bántalmaztak ügyészeket és bírókat. Ezért a fővárosi főügyész kezdeményezi, hogy vizsgálják felül a bíróságon alkalmazott biztonsági ellenőrzéseket.
Ide a fővárosi törvényszék épületébe ment be szerdán a férfi. Rongálás miatt folyik ellene büntetőeljárás, erről akart beszélni az ügyben illetékes kerületi ügyésszel.
Információink szerint a férfi, miután elvégezték nála a biztonsági ellenőrzést az épületben, bement az ügyében illetékes kerületi ügyészhez és megütötte.
Az ügyész segítségére sietett az irodájában tartózkodó két munkatársa, akik dulakodni kezdtek a férfival. Meg nem erősített hírek szerint egyikük meg is sérült a verekedésben, állítólag még mentőt is kellett hozzáhívni. Rendőrök kísérték a megbilincselt férfit pénteken a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Így döntöttek az előzetes letartóztatásáról. Nyilatkozni nem akart, azt is megtiltotta, hogy megmutassuk az arcát, és az ügyvédjének sem engedte meg, hogy beszéljen a történtekről. Végül 3/4 órás meghallgatás után döntött a bíróság a férfi előzetes letartóztatásáról.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság a mai napon elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását. A döntés nem jogerős, a gyanúsított és a védője fellebbezéssel éltek.
Arról, hogy a férfi miért ütötte meg az ügyészt, a központi nyomozó főügyészség nem adott információt. Az elmúlt években többször fordult elő hasonló eset. 2008-ban például a Pest megyei bíróságon zajló tárgyaláson egy férfi minden előzmény nélkül egy fémszéket lendített a bírónő felé, majd az ügyvédjét is megütötte. 3 éve pedig Budaörsön támadt rá egy férfi egy ügyészre. Lögdöste és többször megfenyegette.
Az, hogy leköpik, fenyegetik, az egyre sűrűbben előfordul.
A fővárosi főügyész azt mondja, egyre gyakrabban fenyegetik meg a bírósági alkalmazottakat. Ibolya Tibor szerint ezért mindenképp szigorítani kellene a biztonsági előírásokon.
A konkrét esetben a fővárosi törvényszék elnökének kezdeményeztem egy találkozót, azért, hogy át tudjuk beszélni a fővárosi törvényszék épületének biztonsági kérdéseit.
A jelenlegi jogszabályok szerint az ügyészt bántalmazó férfit akár 1-5 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.
Sokat tehet a média azért, hogy az öngyilkosságra készülő környezete felismerje a szándékra utaló jeleket. Hangzott el a Magyar Pszichiátriai Társaság kongresszusán, ahol pszichiáterek, újságírók és a média biztos a híradások szerepét vizsgálták az öngyilkosságok megelőzésében.
Naponta több száz hívás érkezik a telefonos lelki első segélyszolgálat Békés Csabai központjába.
Itt vagyok, hallgatom.
Itt a nap 24 órájában fogadják a hívásokat. Előfordul, hogy olyanok telefonálnak, akik már teljesen reményvesztettnek érzik az életüket.
Kiemeljük azt, hogy van segítség azért. Általában a telefonszolgálatnál azt tapasztaljuk, hogy aki öngyilkossági szándékkal például telefonál, ő úgy érzi, hogy nem tud úgy tovább élni. De a meghalás az nem a jó megoldás. Na most, ha telefonál, akkor beszélhetünk arról, hogy oké, nem lehet így tovább élni, hogy eddig élt, akkor hogy élhetnénk másképpen?
A szakemberek azt mondják, hogy az öngyilkosságok hátterében szinte minden esetben valamilyen pszichiátriai betegség áll, amely kezelhető, és így a tragédia is elkerülhető.
Hatékony terápiák állnak a rendelkezésünkre, amik segíthetnek ezekből az állapotokból, ez nagyon gyakran depresszió kijönni. A depressziónak tünete lehet az, hogy valaki kilátástalannak látja az életét, úgy ezért nincs értelme semminek, hogyha megkapja a megfelelő kezelést, akkor elmúlik ez az állapot.
A megelőzésben a családnak és a médiának is fontos szerepe van.
Ne idézzünk elő ismétlődéseket, hiszen...
A média és hírközlési biztos szerint nem mindegy, hogy a hírek miként számolnak be az öngyilkosságokról. Egy-egy részletes tudósítás ugyanis akár újabb eseteket idézhet elő, míg a megfelelően összeállított, a megelőzés lehetőségére is utaló híradás pozitív hatással lehet.
Nem szenzációkeltő módon kell tudósítani, a hozzátartozók lelki állapotára is tekintettel kell lenni, illetve a személyiségi jogokat is tiszteletben kell tartani.
A média hatóság 2012-es felmérése szerint a közmédia híradásai számoltak be a legkevesebb öngyilkosságról, és a szerkesztők minden összeállításban kiemelték, hogy hol kaphatnak segítséget a bajban lévők. Hazánkban ugyanis számos olyan civil szervezet működik, amelyek segítséget nyújtanak a krízishelyzetben lévőknek. A 116-123-os telefonszámon például a Magyar Lelki Elsősegélytelefonszolgálatok Szövetsége egész Magyarországról állandóan elérhető, mobilról is ingyenesen hívható.
A mangalicát magyar termékként kell a világon népszerűsíteni, hangzott el a Kárpát-medencei mangalicatenyésztők első találkozóján. A szövetség elnöke szerint be kell mutatni a világnak, hogy a mangalica őshonos magyar fajta és az egyik legjobb minőségű termék.
Ez a fehér, ez mangalica. Fehér göndör.
Hajzer András azt mutatja, hogyan is néz ki a legősibb magyar sertésfajta. A nyírbogdányi gazdálkodó 14 éve tenyészt mangalicát. Azt mondja, az utóbbi időszakban megnőtt a kereslet a jó minőségű sertéshús iránt. Az oroszok, japánok és a spanyolok is szívesen veszik.
Ez a mangalica 1-es, ami mangalica durok keresztezéséből jön létre. Ez Spanyolországba is megy, és ez az ibériai sonkának a legjobb alapanyaga.
Az, hogy milyen finom a mangalicából készült sonka, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézetben is meg lehetett kóstolni, ahol először találkoztak a Kárpát-medencei mangalicatenyésztők.
Omlós puha. Nagyon-nagyon ízletes.
Mindenki ezt mondta a mangalica húsból készült ételekre, legyen szó tarjáról, kolbászról vagy tepertőről. És mindenki egyetértett azzal is, hogy a mangalicát, mint magyar őshonos állatot, és persze a belőle készült termékeket népszerűsíteni kell a világban. Már csak azért is, mert szomszédaink közül többen is magukének tartják a mangalicát.
Mangalica magyarságában, ma Magyarországon mindenki egyetért, és azt szeretnénk, hogy a világ minden országában minden fogyasztója úgy vegye mangalica termékeket, hogy tudja, hogy ez Magyarország őshonos sertéséből származik.
A kormány az elmúlt években 400 millió forinttal segítette a mangalica tenyésztést.
Az elmúlt években folyamatosan nőtt a hazai mangalica létszáma, és nőtt a hazai mangalicát tartók száma, aminek az az oka, hogy ebből prémium terméket lehet előállítani, a prémium terméket magasabb áron lehet értékesíteni, stabilak ezek a piacok, sőt fejlődnek, és éppen ezért sokkal biztosabb jövedelmet és kiszámíthatóbb jövőképet ad a gazdálkodóknak.
A kormány idén is jelentős mértékben több mint 100 millió forintot szán a termékek népszerűsítésére és a mangalica eredeti igazolási és minőségbiztosítási programjának kifejlesztésére.
Csak nem 350 versenyző indult Budapestről a világ egyik legnagyobb amatőr rallyán, a Budapest Bamako. A tervek szerint 16 napig lesznek úton, naponta 500 kilométert tesznek meg, a cél pedig a több mint 8000 kilométerre lévő gambiai főváros lesz.
A légszűrőt védendő használt harisnyát teszünk a darabos szennyeződések megszűrése érdekében.
Azt mondja, a Zsiguli tulajdonosa, alig kellett átalakítani az autóját. Szerinte semmi gond nem lehet a géppel a 9. Bamako rallin. Nagyobb és erősebb járgánnyal indul a versenyen a Transylvania for Africa. Ők Erdélyt képviselik a rallin. A helyiek indulás előtt többféle adománnyal pakolták fel a csapatot.
Nagyon sok számítógépet össze tudtunk gyűjteni. Az utolsó szállítmányt azt most visszük, itt vannak a fiúk az autóval. Rengeteg ruhát szedtünk össze, amire nem is alapoztunk, ez csak úgy jött.
Azt mondják, mindent beleadnak, de ha nem nyernek, nem fognak szomorkodni.
Óriási buli lesz, remélem, tehát erre vágyunk. Itt, ahogy látom, nagyon jó fejek vannak, és hogy igazán ideillő személyek.
A világ legnagyobb amatőr rallyán idén mintegy 350-en indulnak. Több mint két hétig lesznek úton Afrikában. A verseny az előző évek tapasztalatai alapján nagyon megerőltető tud lenni.
It's very hard. It's very hard for the car, it's very hard for the people.
I've been sleeping in the car the whole race.
A szervezők szerint azonban évről évre többen jelentkeznek a futamra.
Nagyon sok fajta, féle, különböző nevező érkezik. Vannak meglett üzletemberek, vannak egyetemisták, vannak diákok, vannak háziasszonyok, van egy házas pár, akik a Nász útjukon vannak, a Bamakon.
A nevezők várhatóan február 9-én érnek célba Gambia fővárosában, Banjulban. Addig több mint 8000 kilométert kell megtenniük.
Holnap indul az idei dal első élő showja. Az Eurovíziós Dalfesztivál magyar választó versenyének első elődöntőjében 10 produkció mérkőzik meg, és a legjobb 6 dal jut tovább a február 15-i középdöntőbe. Idén újdonság, hogy minden dalból készült egy akusztikus változat is, amelyekre a műsor alatt a nézők folyamatosan szavazhatnak az interneten.
Újra itt vagyunk, és dalozunk ebben az egy órában.
A holnapi élő showról és a versenydalokról szólt péntek reggel a Petőfi Rádió műsora. A talpra magyar vendége Csiszár Jenő volt.
A zene az egy
üzlet, az egy iparág.
A dalválasztó show zsűri tagja azt mondta, fontos, hogy a nemzetközi piacon is eladható, hallgatóbarát dalok kerüljenek a műsorba. Szerinte az idei mezőny ebből a szempontból sokkal erősebb, mint a korábbiak.
Iszonyatosan jó zenék érkeztek. Tehát az a 420 is nagyon-nagyon jó minőségű volt, az elmúlt két évhez képest mindenképpen. És az a 30, ami most a tévéképernyőjén a nagy közönség is láthat és hallhat, egyszerűen elképesztő, tényleg.
Közben a TV stúdióban is nagy volt pénteken a nyüzsgés, már az utolsó simításokat végezték.
A hármast már kilépszi, hármast.
A műsorkészítők és az előadók napok óta próbálnak az élő show-ra. A szombati és a további két elődöntőben is 10-10 produkciót láthatnak a nézők. Valamennyi elődöntőből 3 dalt a zsűri, 3-at pedig a közönség juttathat tovább. Így összesen 18, azaz 9-9 dal versenyezhet majd a két középdöntőben. Az itt kiválasztott összesen 8 legjobb dalnak lehet majd esélye a végső győzelemre. Újdonság, hogy idén nem csak élőadásban, hanem az interneten is lehet értékelni a dalokat.
Az online szavazást is elindítottunk, és itt egy külön díj lesz. A külön díj pedig az, hogy aki ezt megnyeri, az készíthet az akusztik változatot, és a Magyar Rádió ebbe segítségre lesz.
A dal élő showját szombat este 20 óra 20 perckor láthatják a nézők az M1-en és a Dunavörðön.
És ahogy már elmondtuk a híradóban, az Országos Meteorológiai Szolgálat narancs hófúvás riasztást adott ki Somogy, Tolna, illetve Baranya megye egyes részeire. A katasztrófa védelem arra kéri a lakosságot, hogy éjszaka ne induljanak útnak, illetve a reggeli indulás előtt is tájékozódjanak az aktuális hóhelyzetről, és folyamatosan kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit. A híradó végén most sport és időjárás jelentés, aztán az Ezeregy éjszaka meséi című sorozat következik. Utána este a műsor vendége lesz a Fidesz szóvivője, és Siffer András az LMP társelnöke. Rögtön utána késő esti híradó, várom majd önöket, viszontlátásra!